Sziasztok, ez itt a Boldogság Tervezés Podcast. Jacenko Laci vagyok, és ma igazából a munka-magánélet egyensúly megteremtésének második része van, tehát arról fogunk beszélni, hogy így mit tudsz csinálni otthon, így a családodnál, és a munkahelyeden, annak érdekében, hogy kicsit hatékonyabbá tedd az otthoni működésedet, és legyen időd a másik kettő területre, amit egyébként az előző részben tárgyaltunk ki, tehát a saját magadra, hogy tudjál fordítani egy kis időt, meg a barátaidra és a társasági életedre. És hogy ezt meg tud csinálni, ezért hoztunk ma egy kis ilyen eszközt, egy ilyen kommunikációs eszközt, amit tudsz használni, és ezt mondom, otthon is tudod használni, így a párkapcsolatodban, vagy különösen most már, ha gyerekeid vannak, akkor a családodban, illetve a munkahelyeden is. Azt kell tudni, hogy általában a kommunikáció, hogyha nem jól működik, ugye egy csapatban, és azért azt tudjuk, hogy otthon is, meg a munkahelyeden is csapatban dolgozol végső soron, akkor az komoly teljesítménycsökkenést jelent, és az azt jelenti, hogy több időt kell majd eltöltened azzal az adott feladattal, bármi is legyen az, mint amennyit egyébként eltöltenél. A Harvardi üzleti iskolában csináltak egy tanulmányt, és ott az volt a kérdés, hogy bizonyos olyasfajta viselkedések, amiket most tárgyalni fogunk, ilyen kommunikációs problémák, azok milyen hatással vannak egyébként a munkavégzésre, vagy az illető közérzetére, és a 66%-a szerint csökkent a teljesítménye, a 80%-a mondta azt, hogy töltött valamennyi időt azzal, hogy rágódott, tipródott az incidensen, amiről szó volt. A 63% az elkezdte kerülni azt az illetőt, akivel valamilyen kommunikációs probléma merült föl, vagy konfliktusba került, és a 78%-a mondta azt, hogy csökkent az elkötelezettsége a cég iránt, ahol dolgozik, vagy a szervezet iránt, ahol dolgozik. Ez valójában egy ilyen munkahelyi felmérés volt, tehát egy munkával kapcsolatos felmérés, de azért nincs igazából okunk feltételezni, hogy ne ugyanígy működne a családban is. És azért azt tudjuk, hogyha így kommunikációs téren nem működnek jól a dolgok, és elkezd csökkenni az elkötelezettség a szervezet, vagyis a család iránt, annak olyan nagyon nem lesz jó vége. És persze azt is tudjuk nyilván, hogy ha van valami probléma, vagy valami ilyen kommunikációs nehézség, vagy úgy általában nehézség, akkor ezen szoktunk így rágódni. Úgyhogy érdemes ezt így figyelembe venni, amikor megpróbáljuk ezt az egészet alkalmazni, és így mindig lebegjen ott a szemed előtt, hogy azért alkalmazzuk, hogy ezeket a dolgokat megszüntesd, hatékonyabb legyél, jobban működjetek együtt, mint csapat, és mindenkinek több ideje meg energiája maradjon olyan dolgokra, amitől egyébként összegészében nézve jobb lesz az élete, többek között a családi élete is, meg természetesen a munkahelyi élete is. No, akkor nézzük, miről van szó. Ez egy úgynevezett csapatmérgek. Itt 4 darab viselkedés típusról lesz szó, amit gyorsan leírok, meg elmondom majd, hogy hogyan kell ezeket kezelni. De a legfontosabb része az egésznek, hogy ha meghallgattad ezt, és tudod, hogy mi az a 4 dolog, amire oda kell figyelni, akkor legyen egy keret megállapodás. Tehát ezt a családban is, meg a munkahelyedben is meg tudod tenni így a munkatársaiddal is, ő igazából nekik is jó, hogyha jobban működnek a dolgok, és jobban tudtok egymással beszélni. Na most, nézzük, mi az első. Vagy először nézzük mind a 4-et végig. Ezt azért hívják méregnek, vagy toxinnak, és az angol neve is team toxins, mert hogy ezek azok a dolgok, amiket, hogyha nem kezelünk jól, akkor egy idő után elmérgesednek, és egyébként rosszabb lesz az együttműködés a csapattagok között. Tehát ez a 4 fajta viselkedés, amit most kitárgyalunk, és ezekre a megoldásokat is, az a kritika és a vádaskodás, ezt így egy kalap alatt fogjuk majd tárgyalni. A védekezés, tehát amikor valaki túlzottan védekezik, ez elzárkózás, ez angolul ez a stonewalling, tehát amikor így lezárja a kommunikációt, és és hát a megvetés, meg annak különböző megjelenési formái. És igazából ezek egymásra épülnek, tehát kritikából következik, hogy ha az nincs kezelve, akkor ilyen védekezés, a védekezésből következik az elzárkózás, és az előbb-utóbb eljutunk a megvetéshez. De ha már oda eljutottunk, akkor már nagyon rossz helyzetben vagyunk, mert azt már nagyon nehéz visszafejteni a dolgokat, mert az már nagyon-nagyon sok történet van mögötte, amit így egyesével már nem fogunk tudni felbontani. Tehát az lenne a legjobb, ha megakadályoznánk, hogy eljusson ide a kapcsolat, bármilyen munka vagy magánkapcsolat. Nézzük akkor a kritikát, kezdjük ezzel, mert valahol itt kezdődik minden. Ugye nem arról van szó, hogy valakinek ne lehet panasza, vagy egyébként ne lehessen konstruktív kritikája. Természetesen lehessen. A különbség a között, és ez fogadó meg adó oldalról is fontos, hogy mi az, amit kritizál az illető. Tehát, hogyha egy konkrét cselekvést, vagy egy konkrét döntést, azzal nincs semmi gond, és ezt fogadó oldalról is nekünk meg kell érteni, hogy lehetnek rossz döntéseink. Lehet, hogy valamit rosszul csinálunk, lehet, hogy valamit nem veszünk figyelembe, és ez fordítva is adó oldalról is így van, hogy mindig csak a konkrét dolgot próbáljuk meg kritikával illetni, illetve ott mondjuk meg, hogy azzal mi volt a gond. Amivel probléma van, meg ahol ez problémássá válik, az az, hogyha adóként ugye már nem a cselekvést vagy a konkrétumot akarod kritizálni, hanem igazából a személyt, magát a személyt támadod, vagy a személyiségét. És ez elég gyakran előfordul, hogy a kettő között nem vonunk különbséget. Adó oldalról is előfordul, de egyébként az is elképzelhető, hogy a kritika az jól van adva, tehát megfelelően specifikus, arról szól, amiről kell, nem a személyről, hanem egy konkrét cselekedetről, és mégis az illető úgy éli meg, mintha itt őt támadnák. Fontos, hogy ez is fel legyen ismerve, tehát ez oda-vissza működik, hogyha elvárható tőlem az, hogy én úgy adja a kritikát, hogy az így konkrét és elkülöníthető a személytől, akkor természetesen az is elvárható, hogy ha így adok kritikát, akkor az legyen elfogadva, és azt vegyék figyelembe, és azt ne kezeljék egy lapon azzal, mint hogyha egyébként az illetőt támadtam volna. Ugye tényleg ez a különbség, hogy mennyire érzi azt az illető, hogy támadják, illetve mennyire jogos ez az érzés. Tehát mindig ezeket kell megfigyelni, és ezekkel kell dolgozni. Ugye, hogy tudsz az ilyen kritikák, vagy az ilyen típusú kommunikációs bakik ellen tenni? Az első dolog, hogy nem kezdesz rögtön így a legkeményebb dolgokkal, tehát nem kell rögtön a másik torkának ugrani, ez az egyik dolog, amit megtehetsz. Aztán, ha fogadó oldalról nézzük a dolgot, akkor ez egy viszonylag nehéz dolog, de kis gyakorlattal egyébként egészen csodákat lehet vele elérni, hogy mindig, amikor kapsz egy kritikát, akkor ne úgy hagyd figyelmen kívül, hanem hagyd figyelmen kívül azt a részt, ami rád vonatkozik, és próbáld megfogalmazni, hogy mi emögött, a kritika mögött a kérés. Általában minden kritika mögött van egy kérés. Tehát a kritikát azért kapjuk, mert van valami probléma, valakinek valamilyen fejfájást okoztunk, és igazából van-e mögött egy kérés, csak ő nem tudja kommunikálni. Tehát próbáljuk meg mi lefordítani. Na most az van, hogy ha ez ugye sikerül, akkor ez a legjobb ilyen ninja történet, amit csak csinálhatunk, mert ezzel igazából a méregfogát vesszük ki az egésznek, és tök érthetővé válik az is, hogy miért kapjuk, meg az is, hogy ez mégsem arról szól, hogy így velünk van valami gond, hanem azzal a konkrét helyzettel valamivel van valami gond. Tehát ez a legjobb ellenszere egyébként ennek a típusú dolognak, és fontos, hogy minden, amit itt elmondok egyébként, abban legyen egy keret megállapodás előre. Tehát ezeket az eszközöket, vagy ezeket a gondolatokat érdemes megosztani így a csapattal, és a csapat az fogadja el ez mind, és próbáljatok ezek alapján együttműködni, meg ezek alapján kommunikálni, és nyugodtan lehet egyébként az egyes ilyen viselkedés típusokat nevén nevezni, hogyha az segít, mert akkor ezzel emlékeztetjük egymást arra, hogy a keret megállapodás szerint ilyet vagy ilyen dolgot mondjuk nem kritizálunk így, hanem másképp. Ugye a kritikánál is elvárható, hogy amikor kritikát adunk, akkor legyen egy konkrét dolog, legyen az, hogy nyilván ne rólunk szóljon, hanem az a konkrét cselekedetről, legyen elmondva, hogy azzal mi volt a gond, miért kéne másképp csinálni, és legyen mögötte egy kérdés, ami úgymond tettekre lefordítható. Úgyhogy ez a másik dolog, amit meg tudunk majd beszélni, hogy kérjük meg így a munkatársainkat, meg otthon a család szereplőit, így a párunkat, hogy ennek megfelelően próbáljanak meg majd kommunikálni, és természetesen mi is próbáljuk meg így. A következő dolog, amit meg tudsz csinálni még ennek a ellenszereként, vagy ez ellenében, hogy olyan kijelentéseket alkalmazol, amik én kijelentések, tehát én úgy érzem, vagy én azt szeretném. Tehát mindig fogalmaz bele, hogy én mit szeretnék, én hogy érzem, nekem ez miért kellemetlen, és így kéne megfogalmazni az egészet. Mert akkor nyilván nem arról van szó, nem azt fogod mondani, hogy te szemétállat, elrontottad ezt meg ezt, és most emiatt bent maradhatok a munkahelyen, és megígérted, hogy megcsinálod, és közben nem, és jól átvágtál. Tehát ez nem fogja segíteni egyébként a kommunikációt. Még ha egyébként mérges is vagy, meg ideges is vagy, vagy akár jogosan is, akkor is jobb hosszú távon neked is, meg a csapattársaidnak is, hogyha nem így fogalmazzátok meg a dolgot, hanem hát figyú, az van, hogy megbeszéltük ezt, én úgy érzem, hogy ez nem lett teljesítve, és emiatt most nekem extra munkát jelent, akkor ki tudnál-e segíteni, vagy meg tudnád-e most csinálni, mert ha ez nincs kész, nem tudom mennyi időn belül, akkor az nekem lesz probléma. Tehát valahogy úgy kéne megfogalmazni, hogy érthető legyen, hogy mi ezzel az egésszel a gond, és nem az illetővel van feltétlenül gond, hanem a konkrét cselekedettel. És ha mégis az van, hogy megy a vádaskodás, nyugodtan, még ezek ellenére is nyugodtan le lehet állítani szimplán azzal is, hogy oké, befejezhetnénk azt, hogy ki ölt meg kit, és folytathatnánk azzal konstruktívan, hogy mit csináljunk akkor most. Tehát nyugodtan lehet. Aztán igazából elnézést kérni sem egy nagy kaland, tehát hogyha hibáztál, lépj túl rajta, fogadd el, hogy hibáztál, kérj elnézést. Ezt amúgy mindenkinek így lehet javasolni a csoportban, mert csodákat tud tenni. Ezen felül, amit még egyébként ez ellen meg tudsz tenni, ez egy ilyen asszertivitás eszköz, ez az úgynevezett coin eszköz, ez egy betűszó, és ez egy 4 lépéses ilyen eszköz, amit alkalmazhatsz. A C betű, az a, tehát a coinból a C, az a connection context, tehát a kapcsolat és kontextus. Ugye próbálj meg kapcsolódni a másik illető, vagy az illetőnek, a veled szemben álló illetőnek a céljaihoz. Tehát, hogy mi a célja, mit szeretne az egésszel elérni, miért vagyunk itt, és ezt próbáld meg belefoglalni így abba, amit mondasz. Tehát, hogy tudom, hogy csak őszinte akarsz lenni, mondjuk, és akkor ezzel már elvettük az élét annak, amit mond. Aztán mi a megfigyelés? Ugye ez a coinból az O, az observation. Tehát azt a specifikus, tényszerű megfigyelést, ami nem ítéletekkel terhelt, azt kell megosztani. Tehát ez a megbeszéltünk valamit, de látom, hogy nem lett kész. Ebben még nincs semmi ítélet. Itt még nincs vádaskodás, nincs semmi. Ez tényleg csak egy tény. Utána a coinból az I betű az az impact, tehát ez, hogy milyen hatása van, tehát igazából itt tisztázzuk, hogy milyen hatása van annak a dolognak, ami történt, vagy ami nem történt. Rám nézve, a cégre nézve, a családra nézve, akármire nézve, és utána az N betű a coinból, a next, hogy mi az a dolog, amit szeretnél, hogy ezek után tegyen az illető. Jó? Tehát igazából így kéne majd feedbacket adni, vagy így kéne kritikát is egyébként megfogalmazni, és akkor teljesen jól fog működni egyébként ez a fajta, tehát nem lesznek olyan típusú vádaskodó, ilyen személyiséget támadó kritikák, amik aztán majd megmérgezik az együttműködést. A másik ilyen eszköz egyébként, amit lehet használni, ez a stop, breathe, notice, reflect, respond. Ez ilyen mindfulness gyakorlat igazából, tehát egy ilyen, amit igazából akkor érdemes alkalmazni, amikor úgy érzed, hogy most hirtelen ideges lettél, és így nem fogod tudni olyan nagyon racionálisan kezelni a helyzetet, elég, ha csak ennyit felismersz. És igazából itt tényleg erről van szó, hogy amint ezt felismered, megállsz, egyébként megint, hogyha ezt ugye megosztottad az egész csapattal, és így mindenki tudja, hogy ez egy közös dolog, amit csináltok, akkor senki nem fog így hülyének nézni, hogy így azt mondod, hogy jó, akkor most egy kicsit időt kérek, mert ez kell, hogy első lépésben megállsz, és így megpróbálsz odafigyelni magadra, arra, hogy hogyan leszel ideges, hogyan kezd durálni rajtad ez a dolog. És megpróbáld megállítani. Utána veszel néhány mély lélegzetet, ezt tudatosan kell tenni, és ez megint az van, hogy ha mindenki tud róla, akkor ez nem fog úgy kijönni, mint hogyha most te, hát nem tudom, gúnyolódnál a másikkal, aki veled szemben áll, mert mindenki tudja, hogy ez egy ilyen dolog, amit mondjuk csináltok akkor, amikor így hirtelen valaki felpaprikázza magát valamin, ami nem is biztos egyébként, hogy jogos, tehát hogy ezt is mind meg kell osztani, hogy ez inkább csak arról szól, hogy kezeljük ezt, nem az, hogy jogos-e vagy sem. De lehet, hogy igen, csak az a lényeg, hogy ne ezen akadjunk le. Tehát megállsz egy pillanatra, odafigyelsz arra, ahogy lassan megpróbál eluralkodni rajtad ez az idegeskedés, vagy ez a feszültség, és megpróbál megállapítani, vagy megállítani. Utána veszel néhány mély lélegzetet, és a testedet lenyugtatod. Ez a második lépés. A harmadik lépés, hogy gyorsan végignézed, hogy milyen változást okozott ez az egész a testedben. Ugye ez egy tudatosság gyakorlat, tehát az a lényeg, hogy tudjad, hogy mi történik. Tehát, hogy az az érzelmi nehézség, amit most egyébként megtapasztalsz, az milyen fiziológiai hatást gyakorol rád. Tehát ez abban segít egyébként, hogy pusztán azzal, hogy ezt így végignézed, és ilyen checklista-szerűen megpróbáld magadnak összeszedni, ezzel gyakorlatilag a racionális éned visszaveszi az uralmat. Tehát ennek ez a lényege. Tehát megállsz, veszel néhány lélegzetet, megpróbálod a testedet végigszkennelni, hogy végignézni, hogy milyen fiziológiai ilyen hatások vannak, vagy hatásai vannak annak az érzésnek, amit most érzel. És utána jön az, hogy lassan visszakapod a kontrollt, hogy átgondolod, hogy milyen története van ennek az érzésnek, amit érzel. Hogy honnan jön, volt-e már máskor is ilyen ezzel az illetővel kapcsolatosan, vagy úgy egyébként. És ez meg abban segít, hogy, ja, vagy hogy van-e valami olyan érzeted, ami, hogy te kevés vagy, vagy valamit te rontasz el, tehát ugye ezt nem csak akkor lehet alkalmazni, amikor mondjuk ideges vagy, mert valaki más nem tartotta be a megállapodást, hanem amikor így hirtelen, nem tudom, mondjuk kapsz egy kritikát, és nehezen tudod kezdeni, és így stresszelni kezdesz, akkor is lehet alkalmazni. Tehát a negyedik lépés akkor az, hogy megnézed ennek az érzésnek így az előzményét, vagy az előéletét, és ez megint egyébként a racionális énnek a igazából az újra munkába állítása. És még egy dologban segít ez a lépés, hogy ha össze tudod kötni az érzéseket olyan dolgokkal, amik egyébként nem is biztos, hogy igazak, tehát lehet, hogy csak tévképzett, mondjuk az van, hogy úgy érzed, hogy kevés vagy. De ez nem biztos, hogy így van, sőt, ez így esélyes, hogy nem így van egyébként. De fontos, hogy tudd, hogy mindig ezzel párosul ez a dolog, és ezzel egy kicsit dekonstruálod ezt a fajta ilyen összjátékot, ami van a fizikai érzet, meg az érzelmi tapasztalat között. És az ötödik lépés, hogy próbálj meg átgondolni, hogy mi lehet az a legkedvesebb válasz, aminek pozitív, tehát most a helyzet megoldása szempontjából pozitív kimenetele lehet, és utána megszólalhatsz, és ezt mondod. De nem muszáj egyébként még ezt sem mondani, tehát az is elég, hogyha így nem mondasz semmit, csak de legalább képzeld el. Általában egyébként, ha már el tudod képzelni, akkor már kimondani is ki tudod, de előfordul, hogy nem. Ilyenkor ne ostorozd magad, mert ami van, az van, ami nincs, az nincs. Ha úgy érzed, olyan szinten stresszes vagy, vagy olyan szinten haragos, hogy most ez nem fog menni, akkor a legegyszerűbb, hogyha azt mondod, hogy meg tudnánk ezt beszélni egy kicsit később. És akkor megvárod, amíg lenyugszol. Jó, tehát ez a két ilyen asszertivitás, vagy ez az utóbbi, ez inkább ilyen mindfulness tool, de ez is abban segít egyébként, hogy kezeld azt, amikor valami olyan érzelmi reakció ér, ami miatt nem tudsz teljes mértékben úgy reagálni, ahogy egyébként aztán a jövőben azzal majd elégedett lennél. Jó, tehát akkor ez a coin, ez a connection, observation, impact, next, vagyis próbálj meg csatlakozni az illetőhöz, hogy mi a célja, miért mondja ezt, miért vagyunk ebben a helyzetben. Mondd el, hogy mi a tényszerű megfigyelésed a dologgal kapcsolatosan, milyen hatása van ennek a megfigyelésnek, és mi az, amit szeretnél, hogy történjen következő lépésben. Jó, így adsz egyébként kritikát, meg az lenne a jó, hogyha mindenki más is így adna, és akkor nem lesz ilyen vádaskodással probléma. És ez a másik, hogy ennek ellenére, hogy így adtok kritikát, lehet, hogy rosszkor kapod a kritikát, rosszul fog érinteni, lehet, hogy más, teljesen más, nem is kritikától, de valamilyen más kommunikációs helyzetben így hirtelen úgy érzed, hogy bestresszelsz, és ez, mondom, sokféle lehet, tehát lehet méreg, lehet szorongás, lehet sokféle, akkor meg ezt a stop, breathe, notice, reflect, respond, vagyis állj meg, lélegezz néhányat, vedd észre, hogy így mi történik a testedben, utána gondold át, hogy milyen előtörténete van ennek, és miért történik, és utána mi lehet az a legkedvesebb válasz, aminek pozitív kimenetele van. Jó, ez a legfontosabb. Azért foglalkoztunk ezzel a legtöbbet, mert a többivel már nem kell ennyit, mert általában itt kezdődik az összes többi kommunikációs probléma. Tehát ha ezt meg tudjuk fogni, akkor a többivel sem nagyon lesz probléma. Úgyhogy ezzel érdemes a legtöbbet foglalkozni amúgy. Na most, térjünk át a következőre, ami ez a védekezés, tehát ez a defensiveness. Amikor ott általában az szokott a probléma lenni, hogy az adott illető, aki éppen ebben van, az a saját felelősségét a saját tetteiért, vagy a saját viselkedéséért nem nagyon ismeri be. És ilyenkor védekezik. Általában ez nem szokott amúgy működni. Tehát az a baj, hogy ez csak még több, vagy még erősebb kritikát szokott kiváltani, és általában ez eszkalálja, tehát ez erősíti a konfliktust. Tehát nagyon fontos felismerni, hogy a védekezés az így a legtöbb esetben nem működik. Tehát ha valami a te feladatod volt, és az nincs kész, vagy azzal valami gond van, akkor hiába védekezel, hogy de a kutya megette a házi feladatot, vagy ilyesmi, nyilván nem. Még akkor is, ha úgy érzed, hogy tényleg nem én tehetek róla, mert hát a kutya, de nem fog segíteni. Tehát ezt tudnod kell, hogy nem nagyon érdemes belemenni így az esetek túlnyomó többségében. És akkor van, mit tudom én, tényleg 10-ből egy olyan eset, amikor effektíve a védekezés az úgy érvényes, hogy az egész helyzet más megvilágításba kerül, csak az a probléma, hogy általában mindig ezt hisszük. hogyha így elmondjuk az indokainkat, akkor más megvilágításba kerül a helyzet, és, de nem, az esetek 90%-ában ez nem így van. Tehát azért igazából jobb leszokni róla úgy teljes egészében, mert akkor sem hangzik túl jól egyébként, ha teljesen jogos. Hanem akkor el lehet mondani, hogy természetesen igaz, és ezért elnézést kérsz, ezek voltak az okok, próbálod őket javítani, kész. És hogyha mindenki hozzászokik ahhoz, hogy ne védekezzen, meg ne ez legyen az elsődleges reakciója egyébként, ha valamilyen kritikát kap, akkor nyilván nem fognak a konfliktusok sem tovább eszkalálódni. Egyébként két dolgot, ja, még egy dolog, hogy a védekezéssel még az is a gond, hogy igazából ez egy ilyen kis súnyi módja annak, hogy támadjunk, vagy kritizáljunk valakit, vagy valamit. És ezért sem szokott jól elsülni. Tehát ha belegondolsz, általában a védekezés azt jelenti, hogy valaki másra kenjük a felelősséget. És ami így megpróbálja egyébként igazoltá tenni azt, hogy az, amit most rólunk mondanak, az miért okés. Vagy tehát az a kritika, amit velünk szemben megfogalmaznak, az miért nem jogos. Jó? Tehát emiatt nem működik. Itt két dolgot lehet egyébként csinálni, hogy erről leszok, meg hogy egyébként ezzel valamit kezdjél, tehát ez az ellenszere ennek a méregnek. Az egyik, az az aktív hallgatás, és ilyenkor, ha mediálsz, vagy valaki mediál köztetek, akkor nyilván ezeket meg lehet kérdezni, hogy figyú, te szerinted ő mit mondott? Tehát a legjobb, hogyha mindig megpróbálod megfogalmazni, hogy mi az, amit a másik mondott. Mert ha megfogalmazod, ott kiderül, hogy nem biztos, hogy a másik azt mondta, amit te hallottál, mert te már beleértettél olyan dolgokat, amit a másik mondjuk nem értett bele, és akkor emiatt kényszerülsz, vagy emiatt érzed úgy, hogy védekezned kell. Tehát ez egy fontos dolog, hogy meg tudod-e ismételni, hogy mi az a fájó pont egyébként, amit a másiktól hallottál. És a másik dolog, amit tudni kell, hogy minden védekezésnek körülbelül 2%-a igaz. Ez azt jelenti, hogy minden védekezésben van 2%-nyi igazság. És hogyha ezt mindenki tudja, és ebben a keretrendszerben megállapodtok, akkor ezt is mindenki tudja, és azt mindig meg lehet tenni, hogy megkeresed azt a 2%-ot. Tehát nagyon jó fej leszel, és megelőlegezed azt, hogy jogos, de az a fontos, hogy mi van ebben a 2%-ban, ami miatt fontos, hogy ezt a védekezést elmondja. És utána azt elismered, de ennek ellenére a kritikát fenntarthatod, és elmondhatod, hogy ez miért állja meg továbbra is a helyét. De elismerve azt a 2%-ot, ami miatt egyáltalán ezt az illető elmondta. Jó, tehát ez a két dolog, amit tudsz tenni ellene, ez a mediálsz mondjuk az illetők között, és ott aktív hallgatásra buzdítod őket, tehát ez a szerinted mit mondott a másik, és a másik, hogy megpróbálod megtalálni, hogy mi a 2% igazság a védekezésben. A harmadik ilyen csoportméreg, ez az elzárkózás, vagy angolul ez a stonewalling. Ez gyakorlatilag ilyet sok mindenki csinál, ugye, az általános párkapcsolatban a stonewalling egyik tipikus megjelenési formája, amikor így megkérdezi valaki a párját, hogy most mi a bajod? És a válasz, semmi. És utána igen, valóban nem beszél róla. Tehát általában ez az elzárkózás az mindig így elzárja a kommunikációt, és innentől kezdve így a feloldozás sem lehetséges. Ez egyfajta ilyen büntetés is. Igazából ez a csönd van, meg így nem szólok a másikhoz, meg vonakodok direkt közvetlen módon nyíltan kifejezni, hogy mi az, amit gondolok, és ezt majdnem mindig megelőzi az egyes meg a kettes, tehát a kritika meg a védekezés. Tehát mire ide eljut egy illető, addigra már az első kettőből volt pár, de minimum az elsőből volt nagyon sok. De általában az szokott lenni, hogy kritika, az arra védekezik, a védekezés nem működik, eszkalálja a konfliktust, akkor van egy veszekedés, és egy idő után eljut az ember oda, hogy jó, akkor nem védekezik meg ilyesmi, hanem már egyszerűen csak elzárkózik a kommunikációtól. Ez már komoly piros jelzés, tehát ilyenkor már nagyon érdemes odafigyelni, ezt még vissza lehet hozni, tehát ezzel nincs igazából olyan úgy nagy gond, hogy ez még mindig viszonylag könnyűen kis munkával visszafordítható, hogyha bevezetünk egy ilyen keretrendszert. Ugye mik ennek az ellenmérgei, tehát mit tudsz tenni ellene? Az egyik, hogy a félelemre, a szükségletekre próbálsz koncentrálni, tehát hogy megkérdezed, hogy oké, miért nem kommunikálsz, mitől félsz, vagy mi van amögött, hogy ez az egész megtörtént. A másik pedig, hogy általában egyébként megpróbálsz egy olyan helyet teremteni, ahol biztonságban érzi magát az illető, tehát biztonságban érzi úgy magát, hogy megmer szólalni, meg tud szólalni, meg akar szólalni, hogyha valamiről úgy érzi, hogy nem igazságos, vagy valami őt bántja. És azt ilyenkor érdemes megnézni, hogy mi az, amit csinálsz te, ami miatt a másik nem szólal meg. Mert valószínűleg te csinálsz valamit, ami miatt a másik ide jutott. Lehet, hogy a másik is csinált valamit, ami miatt te azt csináltad, ami miatt ő ide jutott, de nem ez a lényeg, hanem hogy hol lehet ezt a folyamatot megállítani. Tehát nem az a lényeg, hogy hogyan próbáljuk a másikra kenni így a kommunikációs elcsúszást. Általában ez majdnem mindig minden ilyen helyzetről elmondható, hogy kettő ember kell ahhoz, hogy táncoljanak. Tehát igazából mindig kettőn áll a vásár, muszáj, vagy hogyha van valami probléma, akkor abban te is legalább annyira hibás vagy, mint a másik. És hogyha ezt így nem tudod elismerni, akkor nagyon nehéz lesz egyébként kikecmeregni az ilyen kommunikációs problémákból. Persze, előfordulhat olyan, hogy valaki könnyebben kommunikál nyíltan, meg egyértelműen, és valaki nehezebben. És tényleg nem mindig mondható az el, hogy mindig egyenlő mértékben vagyunk felelősek a kialakult helyzetért, de mindig mind a ketten felelősek vagyunk. Tehát ha kialakul egy ilyen helyzet, hogy már így elzárkózik a másik, akkor valamit biztos csináltál, ami valahogy nem jól kezelted, még akár azt a szituációt is, amit a másik illető nem jól kezel, de a lényeg, hogy neked is van szereped benne. Tehát ezt érdemes megnézni, hogy mi. Jó? És az utolsó ilyen csapatméreg, ez a megvetés, tehát ez már amikor eljutottunk oda, hogy szarkasztikus, lekicsinylő, már cinikus, különböző hát neveken szólít, eléggé ellenséges célzások, sokszor egyébként humornak álcázott ellenséges célzások vannak, mire már ide jutunk. És ez általában a hosszú távú eszkalációja az előző toxinok, vagy az előző ilyen kommunikációs problémák nem megfelelő kezelésének. Jó? Itt igazából itt mindig lehet tudni, hogy az előző konfliktusok már nem nagyon vannak kezelve, vagy már régóta nincsenek kezelve, és hosszú idő óta lesznek egyre rosszabbak, és sosincsenek feloldva. Ilyenkor itt már kevesebb dolgot lehet tenni, de ami fontos, az, hogy valahol ki tud ereszteni a szelepet. Ezt általában egy harmadik félnek fogod megtenni, tehát az fontos, hogy meglegyen. Mert ha benned ragad, az sokkal rosszabb. Tehát valakinek ventillálj. utána nyugodtan mindig meg lehet kérdezni, vissza lehet kérdezni, amikor ilyen megvető megjegyzések, vagy ebbe a kategóriába tartozó megjegyzéseket hallasz, hogy mit szeretnél mondani? Tehát mi a szándékod? Azt akarod mondani, hogy, és nyilván itt az adott konkrét szituációba behelyettesíthető dolgot kell mondanod, de ez mindig egy fontos kérdés, mert általában az, amikor így kimondjuk azt, ami így célzottan benne van egy ilyen nem teljesen kimondott célzásban, azzal sokszor nem ért egyet, úgy még maga az illető sem. De van, hogy igen, akkor felszínre kerül, és legalább akkor el lehet kezdeni nyíltan kommunikálni. Utána megint fontos, hogyha ilyenbe vagy, akkor én üzenetek. Tehát itt már muszáj az én üzenet, mert itt semmi más nem fog működni. És természetesen itt a személyiségfejlődés, meg olyan tréningekre való elmenés, ami személyiségfejlesztéssel foglalkozik, itt az már egy kívánalom lenne, mert mire ide eljutottunk, addigra nagyon nehéz egyébként egyedül túljutni ezen az egészen. Tehát ez a négy ilyen kommunikációs toxin van, amit, hogyha előre elmondjátok, mindenki megismeri őket, oké, ez így működik, ezeket az eszközöket fogjuk használni, ezt a COINT, ezt a Stop, Breathe, Notice, Reflect, Respond eszközt, illetve úgy fogjuk ezeket kezelni, ahogy mondjuk itt elmondtam a podcastben, akkor sokkal hatékonyabban fogtok tudni együtt dolgozni, és hát sokkal több időd lesz egyébként olyan dologra is, ami nem a család vagy a munkahely, hanem a másik kettő, tehát ez a barátok és így a saját magadra, meg egészségedre, szórakoztatásodra, személyes fejlődésedre fordított idő. Jó? Azt kell tudni erről, hogy majdnem minden ilyen tudom, vagy ilyen kommunikációs toxin, azt azért használják a legtöbben, mert hogy úgy érzik, hogy az adott helyzetben nincs hatalmuk, kontrolljuk valami fölött. És ezt is fontos meglátni, hogy így mi a frusztráltság e mögött. Tehát ez is lehet egy előzékenység egyébként. Úgyhogy nagy általánosságban mindig az a legfontosabb, hogy ismert föl, hogy melyik toxinról van éppen szó, ezt nevezd is meg, és hogyha a másik is tudja, tehát a közös a nyelv, amit beszéltek, mert ez a keretrendszert közösen használjátok, akkor ugye ő is észreveheti ezt, és utána nem tudom, lehet például bevezetni olyat, hogy legyen egy ilyen méreg persej, és akkor mindig, amikor valaki nem megfelelően, vagy valamelyik ilyen team toxint, ilyen csapatmérget használja, tehát valamelyiket ezek közül a kommunikációs taktikák közül, amik nyilván nem segítik az együttműködést, akkor valamennyi pénzt beledob, és utána, nem tudom, ebből mentek közösen kávézni, vagy hasonló dolgot. Tehát ez ilyeneket ki lehet találni egyébként. És a legfontosabb kérdés egyébként, hogy te magad a négy közül melyiket szoktad a leggyakrabban használni, és melyik az, ahol neked viszonylag sokat kell tenned azért, kvázi mint egy előre fizetve, hogy javuljon a helyzet közted és a csapattársaid között, mondom, legyen az család vagy munkahely. Jó? Ezen mindenképp érdemes elgondolkozni, és akkor ez volt a csapatmérgek kommunikációs kis minikurzus, ami mondom abban segít, hogy ha ezeket bevezeted az olyan helyeken, ahol együttműködésben vagy a többiekkel, tehát a családodban, a párkapcsolatodban akár, vagy a munkahelyeden, akkor szépen több időd marad egy csomó minden másra, és kiegyensúlyozottabb életet fogsz tudni élni. No, akkor köszönöm a figyelmet, és sziasztok!